Jó napot kívánunk a hallgatóknak! Így karácsony előtt egy nappal egy olyan témát hozunk most az adásba, ami nem túl vidám, mert hogy a bántalmazott nőkről is szó lesz benne, illetve a bántalmazott gyerekekről, bántalmazott családokról. Viszont a cél, az ügy, amit ők szolgálnak, az mindenképpen említése méltó, főleg így karácsony előtt, mert ugye ők is gyűjtenek arra a célra, hogy támogassák azokat a családokat, akik érintettek. Nem csak bántalmazottakról van egyébként szó, hanem mély szegénységben élő családokról is. Az Angyaljárat Alapítványtól jön hozzánk Őri Mercedes, és vele fogunk beszélgetni. Viszont most az adás elején arra gondoltunk, hogy ha már ugye itt van nyakunkon a karácsony, akkor egy kicsit a karácsonyi készülődésről és a nők és a karácsony összefüggéseiről beszélünk, ugyanis találtam egy ilyen cikket, aminek valami olyasmi volt a címe, hogy a karácsony is egy feminista ügy, és hogy ez miért lehet. Szerintem az a nő, aki már maga levezényelt egy karácsonyt, az sejtheti, hogy miért lehet ez. Gellért mondta, hogy hát erről bőven tudunk beszélni, én nekem meg az jutott eszembe, hogy rólam egy fényképet is lehetne készíteni, hogy így karácsony előtt hogy nézek ki egy nappal, mert hogy már azt érzem, hogy a szemem alatti táskák azok így külön életet élnek, és egy kicsit tényleg túl van tolva ez az ünnep.
És mi az, amit, bocs, hogy közben már csak eszembe jut, mert szerintem ez egy érvényes kérdés a témával kapcsolatban, hogy hát én azért azt tapasztalom, hogy nyilván nagyon-nagyon nagy a nyomás a nőkön a karácsonyi készülődéskor, de azért alapvetően a legtöbben ezt szívesen csinálják, pláne ha ilyen családi jelleget is öl, tehát mondjuk besegítenek a családtagok, de hogy mi az, amit te leraknál ebből? Mi az, amit mondjuk utálsz a karácsonyi készülődésben?
Nem is a karácsonyi készülődést, azt én is szeretem, hanem inkább azt, hogy így decemberben nagyon sok a munka is, meg mondjuk az iskolai, óvodai dolgok is ugye egy ilyen plusz feladatot jelentenek, hogy időt kell szakítania, ez most nagyon rosszul hangzik, hogy időt kell szakítani arra, hogy megnézzem a gyerekemet a karácsonyi előadáson, de igen, tehát hogy igen.
Hát ez így van.
Az is van, akkor most karácsonyi vásár, tegnap például én hajnali, nem tudom meddig, WC-papír gurigákból készítettem kaleidoszkópot, majd megtanítanak egyszer egyébként, nagyon jól sikerült.
Dolog.
Igen. És ezek tök jók, meg én ezeket szeretem is csinálni, csak nem most. Hát, hogy így, vagy nem tudom, lehet, hogy ezen szoktam gondolkozni, hogy én tehát, hogy rosszul osztom be az időmet, és azért vagyok én mindig egy ilyen utolsó pillanatos ember, hogy ma van ez a vásár, és én tegnap kezdtem el csinálni, de nem lett volna rá egyébként időm. Tehát, hogy sok ilyenkor a munka, pont egyébként a kislányomnál is egy ilyen óvodai zűrzavar volt, nagyon síros időszak van, mindenkivel beszélnem kellett egyenként, tehát, hogy egyébként ez a cikk is az arról szól, hogy amellett, hogy a nőknek fel kell készülnie a karácsonyra, főzni kell, sütni kell, van egy ilyen érzelmi megterheltség is ebben az időszakban, hogy ugye, ha családi konfliktusok vannak, azokat el kell simítani, és hogy ez általában a nőnek a feladata. És én ezen sokszor gondolkoztam, mondjuk nálunk karácsonyi konfliktusom úgy pont nem szokott lenni, de hogy valahogy, ha ilyen érzelmi kérdés van a gyerekeknél, az tényleg mindig én vagyok. Tehát, hogy én megyek be pedig nálunk nagyon nagy megosztás van így a férjemmel, munkamegosztás van közöttünk, de hogy az valahogy nekem is annyira evidens, és egy kicsit azt is érzem, hogy én ilyen control freak vagyok ebben, hogy én szeretem is ezt a kezembe tartani, tehát én mentem be mind a két óvónővel beszélni, én mentem be az óvodapszichológushoz, én beszéltem a másik anyukával, akivel konfliktus van szintén a gyerekeink között. Iszonyatosan fárasztó. Tehát, hogy ezt így egyengetni, miközben reggel üvölt a gyerek, és akkor, tehát, hogy tudod, úgy elképzeli az ember ezt az egész családi életet, hogy ez minden olyan kisimult, meg mindenki olyan vidám, és hogy így nálunk most emiatt nagyon sok sírás van emiatt az óvodai helyzet
szerintem
miatt.
Szerintem nagyon sok helyen van ez. Egyébként azt is akartam mondani, hogy persze a karácsonyi mizériában a legnagyobb teher, azt gondolom, egy családon belül a nőkön van, de hogy alapvetően is szerintem túl nagy terheket pakolunk magunkra a karácsonyi időszak előtt. Tehát nekem a felnőttségem egyik keserű tapasztalata volt az, hogy amit gyerekként ilyen ábrándos várakozással töltöttem, tehát az az idő, az most arra megy el, hogy tényleg mindent megcsinálni 20-áig, vagy nem tudom én, 21-éig, és akkor még megvenni az ajándékokat, meg ugye mindenféle dologban ilyenkor vannak az évvégi elszámolások, tehát az embernek elég sok kötelezettsége van. Egy filmben volt az, azt hiszem, már nem tudom pontosan melyikben, talán valami sorozatban volt, hogy azt mondta az egyik szereplő, hogy ő úgy érzi, hogy túl nagy tétet pakolunk erre a karácsonyi rulett asztalra. Tehát, hogy ilyenkor, tehát ugyanúgy nyilván azért használta a rulett metaforát, mert hogy hogyan sül el egy karácsony, az sokszor csak a szerencsén múlik, meg egy csomó dolog összejátszásán, de tényleg ilyenkor akarunk a legjobban lenni, ilyenkor akarjuk a legnagyobb családi harmóniát, ilyenkor akarjuk a legjobbakat enni, a legjobbakat inni, a legkevésbé gondterheltnek lenni, lerendezni az összes konfliktusunkat, amikor igazából ez csak egy ünnep. És nyilván akkor tudjuk megélni az ünnepet, hogyha a lehető legkevesebb stresszt, meg szorongást, meg frusztrációt pakoljuk bele. Én egyébként úgy nőttem föl, hogy azt nem éreztem, hogy az összes tét anyámon lett volna. Tehát általában ilyenkor apám is kivett valami szabit, és akkor otthon volt, és akkor együtt főztek, meg együtt csinálták igazából a dolgokat, de az már gyerekként is kiderült számomra, hogy egy kicsit talán túl van ez a dolog spilázva, mert ameddig eljutottunk odáig, hogy tényleg karácsony van, meg ott van a fa, meg nem tudom, jönnek a rokonok, mindenki olyan hullafáradt, hogy azt se tudja, hogy mi van vele. És hát egy olyan családi leosztásban, ahol meg mondjuk eleve az anyámban a legtöbb teher, az ilyenkor nyilván meg sokszorozódik.
Hát vagy pláne, ha mind a kettőn van, mert én például nálunk azt érzem, hogy abszolút mind a kettőnkön most nagyon sok teher van, de azon én is elgondolkoztam, amit mondasz, hogy mi az, amit ilyenkor vállalni kell, meg mi az, amit nem. Pont most reggel, amikor jöttem be, akkor a Harnimisivel jöttem a liftben, és akkor így mondtam neki, én nagyon sóhajtottam, hogy fú, mondom, nekem már ez is furcsa, hogy mire ide fölérünk a harmadikra, egy helyben vagyok, és hogy ilyen nehezen tudok megállni itt, hogy így már mennék, meg rohannék tovább, mert hogy ez az egész karácsonyi dolog, hogy mik azok a felesleges feladatok, amiket, tehát hogy nekem sokszor így el kell engednem, és rangsorolni kellene, hogy akkor ezt most hagyjuk. Például nagyon jó beiglit tudok sütni, és akartam hozni, hogy akkor neked is hozok, meg mindenkinek, meg hogy én így szeretem így meglepni az embereket, meg hogy ez tök jó. És akkor itt tegnap, mikor nem tudom, hanyadik kaleidoszkópot csináltam, akkor így éreztem azt a megkönnyebbülést, amikor így rájöttem, hogy na most ezt elengedem. Tehát, hogy nem lehet mindenhol, bármennyire is én elképzelem, hogy lehetne megcsinálni. Egy kicsit szerintem az a jó, hogyha az ember úgy hagyja a dolgokat, hogyha akkor most mit tudom én, nem készül el a sütemény, akkor nem készül el. Egyik évben például, amikor még pici volt a kislányom, akkor én úgy döntöttem hozzánk, hogy ott nálunk fel van osztva, hogy az anyósoméknál vagyunk az egyik évben, másikban a sógornőméknél, és akkor harmadikban meg nálunk, és pont amikor akkor született a pici, akkor mi voltunk a sorosok, és akkor mondom, na jó van, akkor én most így rendelni fogok. És tök jó volt. Drága volt, de úgy voltam vele, hogy nekem ez a karácsonyi ajándékom, nekem ez most megéri. Ugyanilyen az is eszembe jutott, amikor nagy ritkán szoktam rendelni bevásárlást, és azt ilyen különös élvezettel csinálom, hogy nálunk úgy van, hogy a konyha ablakból látom, amikor jön föl az zacskókkal az ember, és akkor így mindig azt szoktam csinálni, hogy főzök magamnak előtte egy kávét, és akkor azzal kiállok az ablakba, és végignézem, ahogy a szerencsétlen fölhoz.
És ez valami...
Ez egy ilyen pervers szokásom.
De hogy az kiegyenlíti a dolgokat benned?
Én annak annyira tudok örülni, mert én érzem, mert nagyon sajnálom, de hát neki ez a dolga, amúgy szoktam borravalót adni, meg tényleg ritkán csinálok ilyet, de hogy mire én a gyerekekkel együtt följutok azzal a rengeteg zacskóval, és hogy ezt valaki más csinálja, hát ez nekem életem élménye. Tehát néha azért szoktam ilyet rendelni, hogy ezt az érzést érezzem, hogy annyira jó, hogy valaki ezt megcsinálja helyettem. Szóval, hogy igen, tehát hogy szerintem vannak dolgok, amiket érdemes elengedni. Én ebben nem vagyok jó. Tehát, hogy például tavaly emlékszem, hogy ilyen hajnali 2-kor feküdtem le 24-én, egyébként, tehát a szenteste előtt, mert én kitaláltam, hogy babaházat csinálok a kislányomnak, és akkor én ezt így teljes izébe, hogy nem, mert én nem veszek, hanem én csinálok, mert ezek, és tényleg olyan jó dolgok, szeretem. Szeretek is ilyet csinálni, meg szerintem tök más, hogyha én csinálom, és nagyon helyes kis babaház lett, de én nem voltam olyan helyes másnap, tehát hogy ezért így.
Off topic picit, de eszembe jutott az előbbi történetről, hogy nem olyan rég történt meg velem, hogy ugyanígy egy ilyen bevásárlást, megrendelt bevásárlást vártam a barátnőmnél egyébként, és beleszóltam a telefonba, mármint a kaputelefonba, ugye, és mondta a futár, hogy hova jött, meg ki ő, és akkor mondtam, hogy engedem, és mondom, hogy feljött, és ilyen hát ilyen furcsa lelkiállapotban lépett ki a liftből, és mondta nekem, hogy hát én olyan kedvesen szóltam bele a telefonba, mármint én, hogy ő ilyennel még nem is találkozott, és hogy vele mindig ilyen gorombák az emberek, meg nem tudom én, és egyébként meg nem volt szándékos, mármint, hogy szerintem nem szóltam bele máshogyan a telefonban, mint ahogy általában szoktam. De igen, én is szoktam egyébként őket sajnálni, mindig főként, hogyha mondjuk ilyen lift nélküli épületbe jönnek.
Meg amúgy az is érdekes, hogyha nő, mert nálunk volt már nő, Viktória.
Ez nő volt, akiről mesélt, azt nem mondtam, hogy
igen.
Lány volt.
Azért úgy elgondolkoztam, hogy még én ezt csak-csak megengedhetem, de mi van, ha egy férfi várja ezt a futárt, hogy fölhoz 40 millió zacskót így nőként, hogy megengedi-e, és hogy ilyenkor mi a helyes. Pont tegnap voltam forgatni, és soha életemben nem jött, ugye mindig van velem egy operatőr, meg egy technikus, és soha nem találkoztam még női technikussal, mert hogy ugye a technikusnak nem csak a hang és az egyéb technikai dolgoknak a figyelése a dolga, hanem a cipekedés is. És meg is kérdeztem tőle, 22 éves lány volt, tök ügyesen vezetett, szóval tényleg így tapra esett volt, és kérdeztem tőle, hogy engednek-e a fiúk, hogy cipekedj. És akkor azt válaszolt, hogy hál' Istennek igen, egy-ketten nem, de hogy hál' Istennek igen, mert hogy neki ez a dolga. Tehát, hogyha tőle elvennénk ezt a feladatot, és azt mondta, hogy ő ilyenkor azt érzi, hogy feleslegesen van ott. Hogy szerintem ez is tök fontos, hogy az ember felmérje azt, hogy ha ő ezért kap pénzt, akkor igenis nem az udvariaskodás számít, vagy nem az a jó, hogyha kiveszed a kezéből, hanem hagyod, hogy megcsinálja.
Na de miért is feminista a karácsonyi ünnep? Mármint, hogy miért is van az, hogy ez is egy ilyen feminista harc szintért? Gondolom azért, hogy ne gondolják azt a férfiak, hogy ott minden a nők dolga.
Igen, vannak itt KSH adatok, amik alátámasztják azt a feltételezést, hogy ugye ilyenkor a nőkre sokkal több feladat hárul, mint a férfiakra. Ezek mondjuk 2016-os adatok, nem tudom, hogy mennyire változhatott azóta, vagy azóta készült, ezzel kapcsolatos felmérés én nem találtam. A KSH honlapján található 2016-os Eurostat adatok szerint Magyarországon a nők 56, míg a férfiaknak csak 14% végez napi szinten házi munkát. Az EU-s átlag 79, illetve 34%. A magyar nők körében kapott alacsony szám valószínűleg a házi munka eltérő értelmezésének tudható be. A férfiak alacsonyabb részvétele viszont vitathatatlan. Ez részben magyarázható a munkaerőpiaci sajátosságokkal, például azzal, hogy a munkavállalóról azt feltételezik a férfi munkavállalóról, hogy nincsenek gondoskodási kötelezettségei, és ennek megfelelően terhelik, tehát hogy ugye többet raknak mondjuk egy férfira a munkahelyén. Hát én mondjuk én ezt meg tudnám cáfolni. Nyilvánvaló...
Mármint, hogy ezek szerint a nőkre tekintettel vannak? Ez érdekes.
Hát ezt mondja. Igen, ezt én nem hiszem egyébként.
Én sem nagyon.
Nyilvánvalóan nemi szocializáció szerepe is, az ebből következő aránytalanságok pedig a karácsony közeletével még inkább láthatóvá válnak. Igen, ez viszont már szerintem valószínűleg így van. Egyébként leír egy történetet a cikk arról, hogy pont karácsony előtt kórházba került a cikknek a női írója, és hogy egy másik nővel együtt volt ugye a korteremben, akinek elég súlyos problémája volt, és hogy nem ezen aggódott, hogy ő beteg, meg hogy kórházban van, hanem hogy úristen, jön a karácsony, és most akkor ki fog takarítani, ki fog főzni, és hogy mi lesz az ünneppel. Ez az egyik ok, a másik meg, amiről beszéltünk, hogy az érzelmi munka. Nem csak az, hogy bevásárolni, takarítani, stb., hanem az, hogyha vannak családi konfliktusok, akkor ott a nő az, akinek kézben kell tartania a dolgot.
Hát nyilván igen, mint oly sok minden, erre is a férfinak kéne figyelni. Mármint, hogy nyilván rajta múlik az, hogy meg hát a családon, hogy mekkora teher lesz anyukán.
Igen, ez mondjuk, ezen elgondolkodtam most nyilvánvalóan csak a saját családi helyzetemből tudok kiindulni, hogy kire milyen terhek hárulnak mondjuk a munkahelyén, de az biztos, hogy a férjemet most nagyon befogták itt karácsony közeletével, mert mindenki ilyenkor találja ki, hogy még ezt kell, meg még azt kell adni, de mondjuk ez rám is ugyanígy igaz tulajdonképpen. Nem tudom, nagyon jó lenne, hogyha ilyenkor már egy kicsit lazábban vennék szerintem az embereket. Tehát én egy picit azt is érzem, hogy ez az egész ünnepi készülődés, erre úgy nem reagálnak a munkahelyek sem ennyire. Tehát, hogy vannak már ilyenkor ezek a céges karácsonyok, ami szerintem egy plusz teher, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy sokszor az, hogy arra is időt szakítani, oda menni, még egy este elmegy a rendelkezésre álló időből.
Igen, én sem hiszek abban, hogyha például, mert úgy tudom, hogy ugye december 24-e az most még nem munkaszüneti nap, tehát az ugye az karácsony előnapja, vagy előestéje, és valami ilyesmi rémlik, hogy elég régen szó van arról, hogy 24-e is legyen munkaszüneti nap. Én azt azért nem tartom feltétlenül, hogy is mondjam, innovatív ötletnek, mert akkor meg egyszerűen az lenne szerintem, hogy egy nappal korábban lennének az emberek idegbetegek. Tehát, mert most még ugye az történik, hogy 24-én még el lehet menni vásárolni, bár most már azt hiszem talán tavaly, vagy már tavaly előtt is az volt, hogy bizonyos boltláncok, bizonyos helyek már 24-én is zárva voltak, de hogy szeretnék ezt teljesen bevezetni. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül segítség lenne, hanem sokkal inkább valamilyen másik ilyen szorult helyzet. Szóval a problémán, tehát azon, hogy az emberek ilyenkor túl vannak terhelve, nem segítene ez sem. Talán.
Igen, fölterjesztették, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen, de idén se fogadták el.
Igen.
Arra hivatkozva, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy aki teheti, az már december 24-én nem dolgozik. De hát bizonyos szektorokban.
Ezt nagyon sokan dolgoznak. Igen, 24-én, bizonyos szektorokban, elég sok szektorban igazából.
Egyébként megdöbbentő volt nekem is olyan, hogy nem szoktam ilyenkor már sehova menni, de hogy előfordult, hogy valakiről megfeledkeztünk, valakinek a nem tudom milyen kisgyerekéről, és akkor feltúrtam az egész lakást, hogy hát van valami nem olyan használtnak tűnő kis autó, de aztán megbeszéltük, hogy ez így gáz, és akkor elmentem december 24-én valamelyik bevásárlóközpontba, nagyon sokan voltak.
De sokan vannak olyankor még, hát ami nyitva van. Ugye tavaly is azért kevés volt, vagy kevesebb volt nyitva, mint általában. Igen. És azt hiszem, hogy ezt egy ilyen saját jogon hozták meg a boltok ezt a döntést.
Igen, sokan az utolsó pillanatra hagyják. Még egy valami jutott eszembe, hogy van a kisfiamnak egy ovistársa, akinek a régi barátok, és hát amennyire régi lehet mondjuk egy kisiskolásnak egy ovis barát, neki gyerekpszichológus az anyukája, ide is szoktam többször meghívni, és akkor mondtam neki, hogy fú, nagyon sok, meg nagyon pörgünk, meg hogy nagyon sok a dolog, de ez még egy hónappal ezelőtt volt, és akkor ő kérdezte tőlem, hogy hát igen, de hát nem sokára jön a karácsony, és akkor a megnyugvás, meg az együttlevés, és annyira elgondolkozom, hogy úristen, hogy lehet, hogy akkor én valami másik mozit nézek, hogy én tökre nem ezt érzem, hogy ilyenkor nyilván utána le lehet így ereszteni, de hogy magát, a karácsonyt én nem látom már egy ilyen ünnepnek, amikor úgy
hát túl rövid ez az időszak, tehát alapvetően szerintem a nyaraláskor is így van, bár nekem már nagyon régen volt ebben részem, tehát nem saját tapasztalatból beszélek, de alapvetően ezt tartják az emberek, meg én is helyesnek tartom, már mint reálisnak tartom ezt a hozzáállást, hogy ahhoz, hogy igazából ki tudják kapcsolni, tehát le tudják lazulni, tehát átérezd azt, hogy most pihenek, most nyaralok, vagy akár karácsony van, ahhoz nagyon kevés, ez az egy hét, vagy ez a hat nap, amit tényleg ahhoz képest, amennyi problémát okoz az életünkben, meg amennyire hajtani kell karácsonyig, ahhoz képest ez egyáltalán nem egy olyan vastag időszak, ahol aztán tényleg, nem tudom, mert tényleg egy ilyen erőltetett menet, ugye ez a december első fele, mintha tényleg valamilyen kiképzésen lennénk, vagy valami maratonon, és amikor átvágjuk a célszalagot, akkor meg elvileg úgy kéne összerodnunk, hogy na most aztán nagyon pihenünk, de akkor inkább az ember csak fáradt, és tényleg nagyon-nagyon hamar elmegy ez a pár nap. Főként, ha mondjuk a család is úgy működik, hogy szeretnek turnézni karácsonykor, akkor aztán tényleg mindenkinek majd a munkahelyén kell kipihennie magát.
Nekem van egy régi ismerősem, akik azt csinálják, vagy már egész gyerekkorunkban szerintem, igen, mert gyerekkorom óta ismerem, azt csinálták, hogy nem ajándékoznak karácsonykor, hanem általában koktélokat szoktak csinálni, mindenki készül valamivel, nagyon finomakat esznek, és akkor azt is ugyanúgy meg is veheted, meg is csinálhatod, de hogy ezt a részét ők ezt így teljesen elengedték, ezt az ajándékozás részét. Most nyilván ezt, amikor kicsi gyerekek vannak, akkor nem lehet megcsinálni, mi is úgy most trenírozgatni próbáltuk, már anyukámékkal működik, mi így egymást nem ajándékozzuk, de anyósomékkal nem, ők ragaszkodnak hozzá, hogy legyen a felnőttek között ajándékozás. És hát tényleg ez is egy ilyen plusz feladat, hogy egyáltalán kitalált, hogy mi az, ami a másiknak kell, hogy mennyivel jobb lenne tényleg arra koncentrálni, hogy ilyenkor csak úgy legyünk, és így ennyi.
Igen, lazábban kéne venni a karácsony, de hát ez minden évben előjön szerintem.
Akkor most a következő percekben, vagy hát az adásnak a második felében az Angyaljárat Alapítványtól lesz velünk Őri Mercedes. Korábban felvettük már egyébként ezt a beszélgetést. Miután elment Mercedes, kellett nekünk egy kis idő, hogy feldolgozzuk azt, hogy amiket mesélt. Miután kikapcsoltuk egyébként a mikrofont, még elég sok történetet mesélt, olyanokat, amit gondolkoztam rajta, hogy jó lett volna elmondani adásban, mert én nekem nem szándékom az embereknek a sokkolása, főleg nem így karácsony előtt, de egy picit azt gondolom, hogy lehet, hogy kár, hogy nem mondta el adásban, mert igenis fontos az, hogy tudják az emberek, hogy milyen borzalmas dolgok történnek ezekkel a bántalmazott nőkkel és a gyerekeikkel. Egy történetet elmesélt, és ugye te Gellért utána posztoltál is a saját oldaladra, meg írtál is nekem, engem, hogy téged nagyon megviselt.
Engem az nagyon kicsinált az a történet, amit majd hallani fognak, és épp ezért is akartam mondani, hogy szerintem bőven elhangzik olyan történet ebben a beszélgetésben, ami így is úgy is megrázó.
Igen, az az igazság, hogy ebből a történettípusból lehet, hogy elég egy is ahhoz, hogy el tudja képzelni az ember, hogy egyébként még milyen más sztorik vannak. És ugye, amikor mi is beszéltünk az interjú után egymással, akkor én meg rögtön azt mondtam neked, hogy nekem az nagyon elképesztő, hogy Mercedes hogy tudja ezt csinálni, meg a férje hogy tudja ezt csinálni, meg akik segítenek nekik, ők hogy tudják ezt csinálni, és hogy nagyon szuper, hogy tudja, de fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehet.
Igen, én is azt hiszem, hogy annyit válaszoltam neked erre, hogy és milyen jó, hogy mégis csinálják, mert hát ki csinálná helyettük.
Igen, mert hogy ugye ők akármikor lehet őket hívni telefonon, és akkor van, hogy az éjszaka közepén beülnek az autóba, és elindulnak, és megpróbálnak segíteni annak, aki bajban van, és ráadásul nagyon fontos szerintem az Angyaljárat Alapítvánnyal kapcsolatban hangsúlyozni azt, hogy ők nem csak az adott éles helyzetben segítenek, hanem az utókövetéssel is foglalkoznak, azzal is foglalkoznak, hogy azután hogy találja meg a helyét az anyuka, vagy hogy egyáltalán hogy érzi magát. Tehát, hogy ez egy lelki támogatás is, nem csak az anyagiakban segít, vagy nem csak az élettervezésben segít. Szóval ez egy nagyon kemény dolog nem csak a traumán túl lenni, hanem azt átgondolni, hogy akkor most hogyan tovább valószínűleg egy teljesen más városban. Én ezen is gondolkoztam, hogy ha velem mondjuk ilyen történne, nyilván borzalmasan nehéz akár külföldre menni a gyerekekkel, de lehet, hogy én a félelem miatt úgy döntenék, hogy esetleg, ha megtalálna mondjuk a bántalmazó, akkor inkább fognám a gyerekeket, és elmennék valahova külföldre.
Igen, ebben nagyon-nagyon nehéz belegondolni, mert mindannyian reménykedünk, hogy sose kerülünk ilyen helyzetbe, vagy ehhez hasonló helyzetbe.
Akkor most következzen a beszélgetés Őri Mercedes-szel az Angyaljárat Alapítványtól. Mózner-né Őri Mercedes, az Angyaljárat Alapítvány kuratóriumi elnöke a vendégünk, akivel ugye nyilvánvalóan az Angyaljárat Alapítvány munkájáról fogunk beszélgetni, és mi azt már felvezettük, hogy a bántalmazott nőkkel foglalkoztok. Erre is térjünk majd mindenképpen rá, szeretném, hogyha kifejezetten ezen lenne a fókusz, de ti foglalkoztok még nagyon sok minden mással. Egy kicsit mesélj a munkátokról.
A mi munkánk nagyon összetett, a bántalmazás az egyik nagyon fő rész, de rászoruló családokat segítünk, életkezdő fiatalokat, betegeket, otthon ápolókat, időseket, akiket a család hagy magára, és hát legfőbb, most idén nem tudom miért, de idén nagyon megsokszorozódott a bántalmazások száma.
Nagyon megsokszorozódott? Az mit jelent?
Hát legalább háromszorosod, de lehet, hogy a négy sem túlzás. Nagyon, nagyon sok lett most. Vagy minket találnak meg nagyon sokan, ezt most nem tudom eldönteni, de hogy idén nagyon.
Tehát a szervezetnél regisztrált esetek
igen.
ugrottak meg.
Nem, most ez kicsit fura párhuzam, de nem lehet, hogy ez jót jelent? Mármint, hogy nyilvánvalóan eddig is valószínűleg viszonylag magas arányban lehettek a bántalmazott nők, viszont az, hogy regisztrálnak, az azt jelenti, hogy kiszállnak ebből, hogy előlépnek, hogy jelzik.
Hogy jobban vállalják?
Talán. Nem lehet, hogy egy kicsit nyíltabban beszélünk erről, vagy csak én ezt szeretném, hogy ezt válaszolt, hogy igen?
Én szeretném, hogy így legyen, de hogy én azt gondolom, hogy szerintem az van, hogy a családsegítők és a védőnők most már tudják, hogy mi vagyunk, és tudják, hogy ilyen kicsit dilisek is vagyunk, finoman fogalmazva, és mi énket éjszaka is lehet hívni. És mi éjszaka is elindulunk. Nagyon aranyos értem, szó, ugye, igen, köszi, így sokkal szebb, megszállottak, igen.
És ez mit jelent egészen pontosan, hogy mondjuk neked éjjel csörög a telefonod, te fogod, bevágod magad egy autóba, és mondanak egy címet, rohansz oda, és hozod el?
Pontosan ez történik, igen.
És nem is tudsz a körülményekről semmit? Most konkrétan arra is vonatkozik a kérdésem, hogy te nem vagy veszélyben ilyenkor? Nem lehet, hogyha te konkrétan elhozol valakit otthonról, akinek mondjuk a bántalmazó párja ezt tudja, akkor mondjuk neked megy?
Hát de. Sokszor
ilyen
vagyunk veszélyben. Egyébként úgy szokott ez lenni, hogy mondjuk elalszik a bántalmazó végre, mert már éppen eleget ivott, és akkor jó részegen fekszik valahol. És akkor az anyuka szól, hogy na most akkor elaludt, és akkor mi elindulunk általában a férjemmel, mert ugye a férjem meg engem félt, nyilván van mitől. Úgyhogy elindulunk ketten, és akkor jó esetben a bántalmazó még alszik, és akkor gyorsan kijön az anyuka a gyerekekkel, nyilván minimális zörgés, minimális cuccal megérkezik, és akkor mi kocsiba tesszük, ha van már hely, mert ennek már mondjuk van előzménye, és a családsegítő vagy a védőnő tud róla, hogy baj van, és elkezdte felvenni a kapcsolatot az okittal, és elkezdte keresni már az anyának az anya otthoni elhelyezést, és mondjuk ez már meg is van, akkor oda visszük. Ha nincs meg, hát akkor a mi menedékünkben.
Azt mondhatjuk, hogy amit az előbb fölvázoltál, az egy általános helyzet, hogy a legtöbb szituáció arról szól, hogy az apa alkoholista, és meg kell várni, amíg elalszik. Tehát a legtöbb ilyen bántalmazott felállás, ez így működik?
Hát az alkohol nagy szerepet játszik ebben, igen. De egyébként azért van olyan bántalmazó is, akiről soha meg nem mondaná. Tehát egy ilyen nagyon kis nett életet él, nagyon kis csinos, nagyon kis cégvezető. Mert otthon mi történik, a négy fal között az ugye egy másik történet, de már hoztunk ki ilyen helyzetből is anyát.
És ilyenkor nem kértek egyébként rendőri segítséget, vagy lehet kérni, vagy segítenek egyáltalán? Amikor el kell hozni valakit.
Egészen konkrét példa van egyébként 2 hónappal ezelőtt, amikor nem is az anyuka hívott, hanem ez egy picike faluban történt ez a bántalmazás, és a valamelyik szomszéd, hogy akkor itt van ez az anyuka, ez egyik gyerekkel, és hogy gyorsan jöjjünk, mert a másik gyerek bent van még az őrjöngő apukával. És akkor mondtam, hogy oké, de a gyorsan gyertek, a 130 kilométer, tehát én gyorsan megyek, de azért annyira nem, hát hívjunk rendőrt. És akkor felhívtam a rendőrséget, hogy hát ez van. És akkor kérdezik, hogy folyik-e a vér, ugye ez a kedvenc kérdésem.
Igen,
tehát a hajam mondjuk égnek el. És akkor mondtam, hogy hát nem tudjuk, mert hogy nem vagyok ott, és egyébként nem mindjárt fog, tehát jó lenne, hogyha elindulnának. És akkor nagy nehezen elindultak egyébként. És akkor ők kihozták az apukát, az anyukát, a két gyereket egy autóval.
Leszusom.
Elvitték a rendőrségre, akkor vallomást tett az anya, az apuka is, majd mondták nekik este olyan 10 órak körül, hogy akkor hello, lehet hazamenni. Úgyhogy ezek szegények hazamentek, akkor apa elaludt, és reggel 5:30 indult el anya. Neki volt helye az anya otthonba, úgyhogy reggel 5:30 indult a gyerekekkel, babakocsival, amennyi cucc befért a babakocsiba, az anya otthonban. És
akkor a rendőrségen mi történt? Már úgy értem,
kihallgatták őket.
És ki mit mondott? Mert az apuka mit mondott?
Elismerte a bántalmazást.
Elismert, és hazament.
És így hazaengedte.
Persze.
Na most nagyon sok kérdés eszembe jutott. Egyrészt ugye mondtad ezt a ha folyik a vér. A többség, akik például titeket megkeresnek, ők fizikai bántalmazás miatt keresnek meg. Azt gondolnám, hogy egy fokkal könnyebb ezt, tehát jobban látható az, hogyha fizikai bántalmazásról van szó, jobban felismerhető, hogyha megütnek valakit, mint hogyha egy lelki terrorban él. Hát, hogy nehezebbnek gondolnám azt, hogy csak a csakot, azt nem így értettem, hogy csak, tehát, hogy lelki bántalmazás miatt valaki felismeri és jelzi, és hisz abban, hogy elhiszik neki, hogy valóban ő egy bántalmazott, úgy, hogy nem folyik a vér. Tehát, hogy jelentkeznek-e hozzátok olyanok is, akik azt ismerik föl, hogy a lelki bántalmazás ez egy ugyanolyan borzalmas terror, mint a fizikai.
Sajnos ilyen még nem volt.
Akkor ez a feltételezés valószínűleg megállja a helyét. Igen. Ráadásul az, hogy ők mondjuk egy rendőrséghez, vagy akármilyen szervhez forduljanak, az szinte kizárt, hiszen ezzel a rendőrség azt fogja mondani, hogy nem is tud semmit kezdeni.
Biztos vagyok benne, hogy nem. Fizikai bántalmazáskor is, hát hiába mondom, hogy ütik az anyját most. Olyan is volt egyébként, hogy élő egyenes adásban, ami számomra az is felfoghatatlan, de én nem tudok ezzel a médiával annyira haladni, de hogy egy ki lehet mondani vajon, hogy egy TikTok csatornán ment élő egyenes adásban, hogy apuka, aki egyébként egy katona, esik neki az anyukának. És akkor több ezer ember nézte ezt a videót.
Ezt ki közvetítette?
Nem tudom, a valamelyiküknek.
De ez Magyarországon?
Ez most, két hete. Be volt kapcsolva valamelyiküknek a kamerája. És akkor engem hívott egy teljesen más anyuka, akit mi már egyszer kimenekítettünk egy ilyen helyzetbe, hogy képzeld el, hogy most van a TikTokon ez.
Ez valami segélykérés volt akkor ez, nem, az élőzés?
Nem, nem tudom.
Még csak
de
az
ezt
sem.
Nem tudom megmondani. És akkor valaki oda küldte a rendőrséget, hogy ott verik ezt az asszonyt. Tehát valakinek volt abból a ezer emberből annyi esze, hogy akkor szólt a rendőrségnek, ki is ment a rendőrség. És akkor a rendőrség mondta, hogy hát ennyi apuka, hát ilyet nem csinálunk. És javasolták a nőnek, hogy menjen el otthonról. Nem tud hova menni, és ott ráadásul négy kiskorú gyerek van. Nem tudott hova menni. Aztán elment az apuka valamiért otthonról, hál' Istennek, és az anyuka akkor hívott fel minket, hogy akkor van ez a helyzet, és hogy most mit csináljunk, és akkor kérdeztem, hogy hát akkor mit szeretnél, tehát akkor pakolsz, és jössz, és menjünk érte, de most vagy? Hát most még nem, mert még bármikor visszajöhet apuka, és ő nagyon remeg, és ő nagyon rosszul van, hanem akkor majd már, ez vasárnap volt egyébként pont két hete, és akkor hétfőre beszéltük meg, hogy akkor a családsegítőjéhez ő bemegy reggel, és ott azonnal hívnak minket, maradjon ott bent a családsegítő, hát az egy védett hely, maradjon ott, és oda megyek érte. De hát ő meggondolta magát sajnos, hát ő ott vártunk akkor elég sokáig, hogy akkor most mikor fog jelentkezni, nagy nehezen kinyomoztam, hogy ki a családsegítő, hívtam őt is, be sem ment, és az volt a válasz, hogy hát nem akarja a gyerekeket elszakítani az apukáját.
Ez az, amivel nyilván nem
hát ezzel nem, kezdeni. Tehát hogy egyszerűen erőből nem tudok segíteni mindenkinek, tehát annak tudok segíteni, aki hagyja, aki kéri, és aki utána megcsinálja, ez is egy nagyon fontos, hogy mondjuk, ha valakit kimenekítünk egy helyzetből, védett helyre elvisszük, akár hozzánk a menedékbe, ugye néhány napig, amíg az állami rendszerbe elhelyezzük, és utána az állami rendszerben van, és utána ő föláll, ugye ez nem börtön, tehát föláll, és azt mondja, hogy én akkor visszamegyek, mert nekem ez... Nyilván ott az anya otthonokban és a családok átmenti otthonában vannak szabályok, ennek nem minden anyuka tud megfelelni, ott például délután, vagy este 7 órára haza kell menni. Ez sokaknak például nem tetszik, meg ott mondjuk takarítani kell, meg van néhány olyan szabály, ami meg dolgozni kell elmenni, ezeknek nem mindenki szeretne megfelelni, ezért visszamennek néhányan a bántalmazóhoz.
Mi az,
megint nem tudom mit csinálni.
Mi az, ami miatt rátok szükség van, teszem föl az elnaív kérdést, mert hogy ugye elvileg ez kéne, hogy működjön rendszer szinten.
Hát a mi menedékházunk nem csak és kizárólag ebből áll, hogy a effektív a bántalmazás után percekben vagy órákban visszük oda az anyákat, hanem mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ha már elmenekítettük őket, és már biztos helyen vannak, akár az anya otthonban, akár a átmeneti otthonokban, vagy védett házban, ami még szigorúbb, akkor utána a rehabilitáció, tehát aki elszenved egy ilyen traumát, annak a neki is, meg a gyerekének is nyilván ez egy óriási trauma, és egy lelki megrázkódtatás, és mi arra is figyelünk, hogy utána egy kicsit ki tudjon ebből jönni, ki tudja ezt pihenni. Tehát minden nyáron, minden tavasszal, minden ősszel táborokat szervezünk az ilyen anyukáknak, vagy akit nem lehet berakni ilyen csoportokba, akkor egyénileg nyaralnak ebben a házban egy-egy hetet. A művészetterápiás eszközökkel nyúlunk hozzájuk, tehát festünk, színházból jönnek szakemberek, és mindenféle terápiákat alkalmazva próbáljuk segíteni őket, hogy túljussanak ezen. Tehát ez még egy nagyon fontos, hogy mi nem csak és kizárólag akkor akut esetben segítünk, hanem után gondozunk, utána nyúlunk, és azért kell, hogy legyen nekünk ez a menedék, hogy oda tudjuk vinni ezeket az anyákat utána is, meg a gyerekeiket, ugye sok esetben a gyerek is végignézi ezt sajnos.
De hogyha akut esetről van szó, akkor olyan is előfordul, hogy valaki jelzi ezt, mondjuk a családsegítőnek, de nincsen hely, ahova menjen, és akkor azért kelletek ti, tehát hogy kell, hogy az állami rendszeren kívül legyenek bevonva plusz segítők, mint például ti?
Muszáj, hogy legyen, mert az állami rendszer tele van, túlterhelt. Tehát amikor megtörténik egy ilyen bántalmazás, akkor azon van nagyon sok eset, hogy azonnal kellene kivenni, ugye ott az életek múlnak ezen. Tehát egy anya, akit mondjuk már nem tudom, hanyatszorra vernek össze, mert ez is egy jellemző Magyarországon, hogy nem az első esetkor menekülnek el, vagy jelentkeznek az anyák, hanem szegények mindig azt gondolják, hogy ja, hát ez most csak egyszer fordult elő, meg jaj, most csak ideges volt a munkája miatt, vagy jaj, most elvesztett a munkát, vagy mindenféle felmentést tudnak adni a bántalmazóknak, és nem az első eset után jelentkeznek, hanem mindig a sokadik, vagy a többedik, inkább így mondom, a többedik eset után. És akkor nem biztos, hogy mindig van azonnal hely. Tehát volt nekünk olyan, hogy egy napig volt a menedékházba az anya, és akkor másnap rögtön volt helye, de volt olyan, akit 2 hétig kellett szegénynek ott várnia, hogy bekerüljön az állami rendszerbe.
Mi van most a ti menedékházatokkal? Olvastam olyat, hogy veszélybe került, és hogy féltetek attól, hogy esetleg elvesztitek ezt
igen,
a házat?
Igen, ezt a menedékházat csak béreltük. 18-19 hónappal ezelőtt kezdtük el bérelni. Egy olyan faluban, ahol egyébként már van egy angyaljáratház, ahol egy család lakik. Elkezdtük ezt bérelni, és elkezdtük ezt a táboroztatást, meg ezeket a rehabilitációs nyaralásokat, és akkor úgy alakult ez egyébként így ki, hogy a családsegítők, és megszokták, hogy ez van, meg a védőnök, és ők hívnak föl az éjszaka közepén, hogy úristen, most gyorsan akkor fussatok. Tehát, hogy ez egy nagyon összekapcsolt rendszer ez a miénk, és ezt a házat sajnos eladják. Nagyon-nagyon kedvező áron béreltük, tehát tényleg nagyon kedvező áron, és árulják ezt a házat. És akkor én írtam egy ilyen búcsúposztot a Facebookra, hogy akkor ez a része ennyi volt. Nyilván az alapítvány ettől még működik, és az összes többi dolgot, amit csinálunk, ami ugyanilyen fontos, az megy tovább, de hogy nem tudunk nyaraltatni, nem tudunk táboroztatni, nem tudunk anyukákat elrejteni, hanem akkor ez megszűnik. És akkor ott egyre több ember, ezt nagyon sokan megosztották, egyre több ember mondta, hogy abban ne hagyjátok, majd ennek nagyon-nagyon nagy szükség van, erre csináljátok. Ez is mondtuk, hogy jó, de mi picike alapítvány, nekünk erre nincs pénzünk, ez a ház 25 millió forint. És akkor elkezdték mondani, hogy de hát dobjuk össze, tehát annyi mindent összedobtunk már, ami egyébként tény és való. Tehát itt tényleg olyan csodák történnek ebbe a ezek között, az emberek között, akik a mi adományozóink, hogy akkor egy idő után elhittük, hogy jó, hát akkor ez működhet, és akkor kiírtunk egy gyűjtést, ez a gyűjtés most is folyik, és 22 millió forint már van.
És 25-be kerül a ház?
És 25 a ház. Tehát még az a baj, hogy december 31-ig ennek meg kellene lenni, most egy kicsit megállt. Hát reméljük, hogy azért
hát a karácsony meg a...
Hát igen. Nagyon bízunk benne, december 31-ig nekünk ezt ki kell fizetni.
Használtad azt a kifejezést az előbb, hogy elrejteni az anyákat? Hogy én valamiért azt gondolom, hogy ez azért nem könnyű feladat. Tehát, hogy nem csak arról van ilyenkor szó, hogy egy olyan faluba viszitek, ami nem nyilvános, hogy ott van, hanem gondolom mindenféle óvintézkedéseket kell tenni. Vagy hogy működik egy ilyen elrejtés? Természetesen csak azt a részét mondan, amit el lehet mondani.
Hát ez az elrejtés, ez szó szerint ért, hogy elrejtés. Igen. Azért nagyon fontos egyébként, hogy megmaradjon még ez a menedékház, és rögtön válaszolok a te kérdésedre is, mert ez a falu befogadta ezt a menedékházat. Nem megtűr, vagy nem újra mutogat,
hanem az úgy mellé áll.
Hanem nagyon szeretnek minket. Ezt úgy képzeljétek el, hogyha táborok vannak, és látják, hogy nyaralók vannak ott, akkor becsönget, hoz 10 tojást, leszedi a gyümölcsöt, átadja, süt. Mondjuk ugye nálunk ott ebben a faluban a pap is nagyon beleállt ebbe, és ő mindig hirdeti, hogy akkor na most megint tábor van, na most megint jönnek az angyaljáratosok, megint tábor van, és a mamikák sütik a kis sütikéket, csöngetnek, jönnek, hozzák. És ebben a védelemben is hatalmas szerepe van a 82 éves szembeszomszéd bácsinknak, mert nálunk kinyílik a kapu, és nem ér be a házba az, aki éppen megy le, már csörög a bácsi a telefonon, hogy ti vagytok azok, mert valaki kinyitotta a kaput, mondja, van nekünk ott egy lenti segítőnk, aki mondjuk kitakarít ilyenkor, hogyha volt ott család. Ez az egyik, a másik meg, hogy nem hagyjuk őket egyedül. Tehát ugye ez egyébként is a nők egy borzalmas állapotba kerülnek azért oda, mind lelkileg, mind fizikálisan, mindenhogyan, és hát félnek. Tehát ezek a gyerekek is, akik ott alszanak a védelembe, azért látszik rajtuk, ahogy így megnyugszanak egy idő után. Tehát szerencsére, hogy ezek a falok nem beszélnek, mert mindenki sírna.
És ez jól működik? Nem, már úgy értem, hogy nem találja meg őket általában?
Még senki? Nem találta meg senki.
Meg nem találta meg senki.
Sőt, most odáig most már sikerült így a rendőrséggel is eljutni, hogy van egy olyan telefonszámunk, hogy nem a központi számot kell hívni, hanem van egy olyan telefonszámunk, ha ne adj Isten, szüksége lenne rá, ami ott csörög rögtön az asztalon, a rendőrség, a helyi rendőrség asztalán, hogy kijöjjenek, hogyha esetleg szükséges.
De arra egyébként van rálátásotok, hogy keressik őket? Mármint,
hihetetlen hogy... módon nyúlnak utánuk egyébként. Igen. Például azért nincs feljelentés a legtöbb esetben a bántalmazó ellen, mert a nő a saját családját félti, és most nem a gyerekére gondolok, hanem az anyukájára, a testvérére, a barátnőjére, mert az történik, hogy mondjuk mi éjszaka elhozzuk, vagy a másik, hogy az óvodába megyünk. Hmm. Tehát anyuka elviszi reggel az óvodába a gyerekeket, mintha mi se történt volna, mi ott várjuk az autóval, hús beül, elvisszük. Nyilván apának előbb-utóbb feltűnik, hogy a család nincs meg, és akkor elkezdi keresni. Úgyhogy akkor a család többi tagja is úgymond veszélybe van, mert akkor ezek mennek először kedvesen, aztán nem annyira kedvesen. Így van, egyébként igen.
Ha egy kicsit visszakanyarodunk oda, amikor mondtad, hogy van, hogy mondjuk éjszaka hívnak, és akkor pattantok az autóba, hogyha akár egy konkrét történetet elmesélsz nyilván név nélkül, vagy csak úgy általánosságban, hogy ilyenkor mi az, amit az ember tud mondani, amikor beül hozzá egy ilyen család az autóba, vagy neked erre már megvan egy forgatókönyved, vagy hogy tudsz közelíteni ezek felé, a nők felé?
Hát ez egy jó nehéz kérdés egyébként, mert mindig nehéz, hogy ne bőgjek például, mert engem is nagyon megérint ez mindig. De hát próbálunk nyilván beszélgetni velük, és elmeséljük, hogy kik vagyunk, és honnan jöttünk, és miért jöttünk. Egyébként nagyon bizalmatlanak először. Mentem én már kórházba is egy anyukáért, aki szegény. Biztos én voltam a hibás, mert nem rögtön úgy mentem be, hogy akkor most titeket elviszünk egy biztos helyre, hanem akkor csak jöttem, bemutatkoztam, és mondtam, hogy akkor indulhatunk, és szegény azt mondta, hogy a gyereket viszem el tőle, és ott elkezdett sírni, hogy akkor most tényleg elveszik a gyereket, és néztem rá, hogy de hogy vetett téged is, és akkor öltöz, és gyerünk, és menjünk, és siessünk, és viszünk titeket egy biztos helyre. Tehát először a legfontosabb őket mindig megnyugtatni. De ez viszonylag könnyedén megy, és főleg akkor, hogyha vagy már követi az alapítványt, vagy a családsegítőtől, vagy a védőnőtől tud rólunk, az összes autónkon rajta van a matrica nyilván, tehát látja, hogy nem egy vadidegen autó áll meg, és ez is nagyon fontos, hogy ez mondjuk nem az akut eset, de amikor eljönnek például nyaralni, hogy ez miért nagyon fontos, hogy ott legyenek, hanem azért, mert ez egy ilyen, tehát nem a luxust akarjuk nekik megadni, mert nyilván ez nem luxus, de hogy amikor eljönnek, akkor a második, harmadik, negyedik napon már kinyílnak, és akkor tudnak elkezdeni mesélni az addigi helyzetükről. És akkor az ötödik, hatodik napon, nagyon érdekes ennek a tematikája, akkor jön egy ilyen nagyon megpihenés, egy ilyen nagyon megnyugvás. Ezt tudni kell, hogy az alapítványban, akik önkéntesek, ez valami nagy szerencse, itt a kisgyereknevelőtől elkezdve a mentálhigiénikusig, én is az vagyok, vannak önkéntesek, akik segíteni tudnak a feldolgozásban is, és vannak olyan pszichológusok is egyébként, akik teljesen önkéntes alapon jönnek és segítenek.
Ti hogy tudjátok ezt az egészet csinálni? Nyilvánvalóan ez teljes embert kíván. Nyilvánvalóan arról is nagyon sokat beszélünk, hogy akár a szociális munkásoknak is egy folyamatos segítségre, visszacsatolásra van szüksége, hogy azt a feszültséget, azt a sok szörnyűséget, amit tapasztalnak, azt ők is fel tudják dolgozni. Hogyha ti így önkéntesként csináljátok ezt, és nem feltétlenül vagytok a rendszerben, akkor nektek ki az, aki segít?
Az adományozóink, de lelkileg, ha lelkileg kérdezed, akkor egymást próbáljuk. Mi az a maroknyi csapat, aki vagyunk, egymást próbáljuk. Azért van nagyon sokszor, amikor valamelyikünk megbicsaklik, mert azért tényleg, ahogy mondod, hogy itt olyan sztorik vannak, amiket nagyon nehéz befogadni, feldolgozni. Az is lehet, hogy egy segítség nekünk ebben egyébként, hogy nagyon sok a sikersztorink. Hál' Istennek, meg hála inkább az adományozóknak. Van azért olyan anyukánk, aki visszacsúszott, meg visszakerült, azt sokkal rosszabbul, sokkal nehezebben dolgozza föl bármelyikünk. De azért van, mi is sírunk sokat, meg nevetünk is sokat, és egymást támogatjuk. Hát tök jó lenne, ha Magyarországon is működne egy ilyen rendszer, hogy akkor mondjuk mi is időnként elmehetnénk nyaralni, vagy nem tudom, valami valahová, de hát ez nem működik, ez ilyen nincs. Tudjuk, hogy tőlünk nyugatabbra ez nagyon jól működik. Nekem a fiam ott dolgozik kint a szociális részben, és náluk ez csodálatosan működik. Hát mi egymásnak itt vagyunk, és próbáljuk egymást segíteni, támogatni. Nekem nagy szerencsém van a családommal, mert nekem mind a négy gyerek, meg a férjem is mellettem áll 100%-ig, úgyhogy engem ők támogatnak, és ők adnak erőt is ehhez.
Nyilvánvalóan nehéz egy olyan történetet kiemelni, ami számodra talán a akár példaértékűbb, akár legmegrázóbb volt, amit eddig tapasztaltál, de ha most így belegondolsz, akkor tudnál-e egy ilyen konkrét történetet mesélni, aki nagyon megmaradt.
Tudod, hogy minket a titoktartás az nagyon köt, úgyhogy egy kicsit így nehéz, de amikor jöttem ide, a nagylányom hozott kocsival, és akkor pont ő mondta, hogy ha őt megkérdezni valaki, akkor ő a kis pókember történetét mesélni, és a tábor, tudtuk, hogy mi történt velük, de őket nem mi menekítettük ki, mert nekik volt hely azonnal az állami rendszerbe, bekerültek egy anyaotthonba, és úgy kerültek utána hozzánk, és náluk is ez történt, hogy a terhes édesanyját már nagyon sokat szóra bántotta az apuka, és akkor egyszer csak ez a 5,5 éves kisfiú megunta, és odaállt apa elé, amikor verekedés volt, és akkor hát ő kapta a pofont, amitől ez a kisfiú 3 napra kómába esett, és intenzív osztályon feküdt. Nagyon izgultunk érte, édes csillagért, és ő kiáll, és ő mondja, hogy ő megvédte az anyukáját, és neki a kedvenc mesehőse a pókember. Nem kell mondjam nektek, hogy ami hozzánk beérkezik a raktárba, pókemberes cucc, az egy dobozban landol mindig neki. Úgyhogy hát ez az egyik legmegrázóbb, meg volt már, amikor a kórházba kellett menni, ugye a szülés után összevert anyukáért, ott a kórházba verte meg, olyat is hoztunk el. Hát ezek nagyon nehéz. Nehéz, és sajnos van ebből bőven, úgyhogy ülhetnénk itt holnap estig.
És a kis pókemberék most hogy vannak?
A kis pókemberék is nagyon sikersztori egyébként, mert ők kaptak már egy önkormányzati lakást, és ők már boldogan élnek 3-an. 4-en, bocsánat, mert közben megszületett ugye a kisfiú is, akivel akkor volt várandós az anyukája. Úgyhogy 3 gyerek és az édesanyja. Támogatjuk őket, nem engedtük el a kezüket, de ők már egy lakásba, egy védett lakásba vannak.
És egy ilyen apát se csuknak le?
Ez ellen, az apa ellen konkrétan megy az eljárás, de ezt lefog. Vagy szerintem már ül is talán, igen. Igen. De nem jelentik föl, például a kórházban szülés után 2 nappal a nőt összeverő apa ellen sem megy feljelentés, semmilyen eljárás nem megy ellene, mert félti a többi családtagját az anyuka, és hát mi nem tehetünk.
És ha az anyuka nem tesz
feljelentést, és ha az anya nem tesz, akkor mi nem tehetünk. Így van.
De ez egyébként miért van? Mármint, hogy így, meg ha mondjuk ilyen információ birtokába jut a rendőrség, akkor ők maguk nem indíthatnak eljárást. Ez egy bűnöző, nem? Tehát,
hát én szerintem is, de ez nem így működik. Tehát, hogyha az anya nem jelenti, ő nagykorú, azt csinálom. Ha a gyerek van veszélyben, az más. Akkor ugye a jelzőrendszernek működnie kell, a jelzőrendszeri tagok valamelyike észreveszi a bántalmazást, akkor jelenteni kell.
Hát meg azért ez egy nagyon grafikus dolog volt, hogy egy pár éves gyerek kórházba került, nem? Igen. Odaállt az anya elé. Tehát ez valószínűleg egy olyan helyzet.
Itt már a gyerek is bántam, a kórháznak itt már feljelentést kell tennie, itt már kötelezettsége van.
Itt valószínűleg, vagy én azt gondoltam volna, hogy itt már az apuka nem tudott hova bújni. Tehát tulajdonképpen tök mindegy, hogy feljelentik-e vagy sem, nem, hiszen az orvos látja, hogy mi történt. És hivatalból kell gondolom feljelenteni.
Igen, hivatalból feljelentették, hál' Istennek.
És például abban az esetben, hogyha már megvan a hely, ahol mondott, hogy ők például kaptak önkormányzati lakást, akkor sem találja meg őket, tehát amikor már nagyon fix a hely, ahova kerültek, nagy eséllyel, akkor sem találja meg őket a...
Hát ez egy védett lakás egyébként, úgy hívjuk, hogy senki nem hívjuk így, hanem a szakma. Nem publikus a cím, az anya nem hívhat föl oda senkit, tehát hogy vannak ilyenek, és ez az apuka egyébként 500 méterre nem közelítheti meg a családot. Tehát neki távolságtartásia van.
Nagyon fontos munka, amit végeztek, és nagyon sok kitartást, erőt és sikertörténetet kívánunk hozzá. Őri Mercedes volt a vendégünk az Anyajárat Alapítványtól.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük.
Hát ahogy ígértük, ez nem volt egy egyszerű beszélgetés, mert mint abból a szempontból, hogy gondolom a kedves hallgatókra is hatással volt, amit hallottak, és hát ezen túl is köszönjük a munkáját ennek az alapítványnak, és reméljük, hogy egyre több embernek tudnak segíteni, illetve egyre több olyan helyzet lesz, amelyben nem kell beavatkozniuk. És ezzel véget is ért a mai Uniszex, a karácsony előtti utolsó Uniszex, és ezúttal szeretnék megragadni az alkalmat, hogy kellemes karácsonyt kívánjunk minden egyes hallgatónknak.
Nagyon boldog karácsonyt kívánunk a hallgatóknak is, és azoknak az anyukáknak és gyerekeknek, akikről szólt most ez az elmúlt fél órás beszélgetés. Nagyon reméljük, hogy mindenki, aki kilépett ebből a helyzetből, egy olyan helyen tudja tölteni ezt a karácsonyt, olyan körülmények között, és egy picit tud erre a napra koncentrálni, és nem arra, ami történt az elmúlt időszakban, hogy egy új kezdet jön. És hogyha esetleg valaki olyan hallja ezt a beszélgetést, vagy hallotta ezt az adást most, aki még benne van ebben a helyzetben, akkor nagyon nagy szeretettel ajánljuk az Anyajárat Alapítványt, keresse meg őket, tudnak segíteni, a védőnő is tud segíteni, a családsegítő is, és érdemes változtatni, mert semmiféle bántalmazás nem fér bele, és szerintem ez egy nagyon fontos tanulsága ennek a beszélgetésnek is. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltak az elmúlt egy órában, és még egyszer nagyon boldog karácsonyt kívánunk.
Üdvözli Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.